Nepálban 11-19, napközben 22 és 28 fok között alakul. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb éjfélkor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban.
Archív felvételt hallanak a Nemzeti Archívum hangtárából. Most következő műsorunk 16 éven aluliaknak nem ajánlott.
Jókai Mór Kárpáti Zoltán című regényéből készült rádiójátékot Balatoni Monika készítette. Huszadik befejező rész.
Még Kárpát falva egyik felén egy bús, bánatos férfi távozik el egyedül, senkitől nem kísérve, senkitől vissza nem óhajtva, és soha vissza nem kívánkozva. A másik oldalon az alatt zöld ágakból, színes lobogókból diadaléveket készítenek, az utakat egyengetik, a házak falait meszelik mindenütt, mint valami közelgő sátoros ünnep előtt.
Mint a villám terjedt el a hír, hogy Kárpáti Zoltán visszafoglalja ősei uradalmát, s visszahozza falvaiba a régi aranyidőket. A régi, a kedves birtokos visszatér. A délceglegények tisztogatták lovaikat, fenték szerszámaikat, kalapjaik mellé bokrétákat tűztek. A család régi hű tisztviselői, a hajdani jó cselédek, kiket a másik úr meghatalmazottja szétriasztott, visszaindultak annyi vármegyéből újra, s ott voltak napjára a Kárpát-falvi kastélyban.
A falu bölcsei jobb napjaikat látták közeledni. Még most is ott hevert a ládában a megígért örökváltság díja, még csak kamatra sem adták.
Visszajön a régi gazda! Tisztítsátok el a lovakat, kalapjaitok mellé bokrétát tűzzetek! Az Isten visszavezette hozzánk!
A száműzött bútorokat, a falakról elvándorolt képeket, amiket magamnál őriztem, szállítsátok vissza, és a régi helyükre tegyétek. A családi címert újra tűzzétek ki a helyére, a palota homlokára és a kapuk fölé.
Minden ugyanúgy álljék, amiként volt évekkel ezelőtt, hogy amikor Zoltán visszajön, mindenét a helyén találjon. Azt a szeretetet is, amit a szívekben hagyott.
Szentírmán is múlnia kellett a gyásznak. Rudolf végrendeletében azt írta, Zoltán az ő halála után 6 héttel vegye nőül Katinkát, kivel oly régen szeretik egymást. Őt ne gyászolják tovább. Azt egyedül Zoltán tudta, hogy e végrendeletet Rudolf még halálos sebe előtt írta. És hogy azt a sebet miért s miként kapta, és hogy házasságukat miért siettette. Nem csak szerelmi, hanem becsületbeli tartozás is volt az. E nemes férfi nevének tisztán kellett állnia a világ előtt. E házasság az utolsó kétejt is elhallgattatja. Zoltán kezéhez véve ősei örökét, jobb ismerőit összehívatta házassága kitűzött napjára.
Zoltán megtiltott minden ragyogást és túlzajos ünnepséget. Nem szeretne semmi pompát drága férjem tora után.
De azt biza mégsem tilthatta meg senki, hogy minden vidékből tengernyi nép özönöljék a templomba, s akik ott vannak körüle, mindenkinek szemeiben ragyogjon valami, s minden szív és lélek ki legyen világítva az ő örömében. Ünnep volt a nap minden háznál, s ez órától kezdve ezernyi nép számította élete boldogabb szakaszát.
Köszönjük drága Katinkámmal, hogy itt vannak velünk, és ami drága szeretteink ellen nemes napon. Szentírma nekem az otthonom. Soha nem felejtem gyámapám csodálatos örökségét. több igaz áldás senkire se szálljon esküvője napján.
Pesten ekkoriban kedves Maszlacki úr kudarca hallható mindenütt legújabb újdonságul. Maszlacki úr egy kézre játszott a felperessel, mint alperesi ügyvéd, és miután hagyta magát megvesztegetni a felperes által, hogy a pert kliense számára elveszítse, akkor a felperest is rászette. Ebből azután igen csúnya lárma lett. Maszlacki úrról 100 meg 100 féle undogság sült ki. Vele együtt igen sokan belekeveredtek a kérdéses csávába. Ő maga ott vesztette ügyvédi oklevelét. Szilenciumot kapott örök időkre. Többé semmiféle pert nem folytathatott.
Azt hitte ugyan, hogy ezen a bajon könnyen segíthet. Hiszen akad majd olyan fiatal okleveles ügyvéd, aki nevét odaadja neki, hogy annak jelszava alatt ügyködjék. Nem volt olyan szerencsétlen ember a két fővárosban, aki eladta volna magát, hogy háta legyen egy olyan embernek, akit mindenfelől ütnek. Maszlacki úrra nézve megszűnt a világ, kedves barátom uram lenni. Ismerősei, ha az utcán találkoztak vele, kikerülték. Régi messziről mosolygó ábrázatok úgy néztek rá, úgy kapták félre a szemeiket róla, mintha sohasem látták volna. Ajdani pártfogóit, ha meg akarta látogatni, egyet sem talált otthon.
Egy rongyos, szúrtos alak messziről nyájasan nyújtotta eléje kezét, s ha nem is vette le ezúttal kalapját oly mélyen, mint Hajdan, de annál ismerősebb és örvendetesebb hangon kiáltotta:
Hogyan, mint méltóztatik szolgálni az egészségének?
Maszlacki elszörnyedt, hiszen ekkor tűnt fel előtte, milyen mélyre kellett buknia. Úgy döntött, elmenekül Pestről. Összeszedte, ahol pénzei voltak, s gondolkozott rajta, hogy hova vonuljon el, ahol szépen összehúzódva takarékossággal és uzsorával tisztességesen elélhessen holtig. Bántotta nagyon, hogy így hagyta bevágni pályáját. Olyan kedve lett volna még valakin megbosszulni magát, valakinek a vállán kiemelkedni szigorú helyzetéből.
Kárpáti Abellinótól talált irományai között holmi hányt vetett szerződéseket, avult kötelezvényeket, miket az hihetőleg gondatlan volt tőle visszakérni. Itt még szerencsét lehet kísérteni. Abellino akkoriban Gräfenbergben volt, elvitte Priznitz hidegvíz gyógyrendszerébe roncsolt tagjait. Maszlacki úr elszántan utána indult. Azt gondolta magában, ha annak a 24 000 pengőnek, melyet ő szerzett a bárónak, csak felét el lehetne tőle disputálni, az nem megvetendő halászat lenne. Megérkezve a fürdőintézetbe, rögtön tudakozódott a nagyságos báró után. Nem tagadták előtte, hogy itt van, oda vezették Maszlacki urat a kérdezethez. Künn a szabadban 4 ölnyi magasságról omlott alá egy embervastagságú zuhatag, az alatt állt kevés öltönnyel ellátva Abellino.
Szervusz, kedves barátom uram! Csak jöjjön utánam! Jéghideg vízfürdő vár még rám odabenn.
Maszlacki bámulva kullogott a futóbáró után, és várta az alkalmas pillanatot, hogy a báróval szólhasson. Nem sokára 2 izmos fogd megérkezett, kiugratták a bárót a vízből, fogtak egy csomó vizes pokrócot, azzal körültekerték, bepójázták, mint egy mézes kalács kisdedet, s lefektették szépen, hogy izzadjon.
Legkedvesebb méltóságos úr, méltóztatik-e még emlékezni azon kellemetes időkre, amikor a kárpáti kontra a kárpáti per alkalmatosságával annyi kedves pillanatot töltöttünk el együtt?
Hagyja el, kedves Maszlacki, hagyja el! Infámis idők voltak azok. Az a semmiházi sarlatán, az a doktor milyen iszonyatos kínzást vitt rajtam véghez.
10 esztendőt elrabolt az életemből. A legszebb időmet. Az a sok só, amit akkor megetetett velem. Mind most izzad ki rajtam. Ó, ez a Priznitz valóságos Isten áldása. Ha jó sorsom ide nem hoz, régen a föld alatt vagyok.
Az ugyan nagy kár volna.
Ó, kedves Maszlackim, én egészen más ember vagyok. Most olyan tál aludtejeket megeszem reggelire 4-5 font fekete kenyérrel, ami ennek a láttára ki lehet volna máskor a hideg. Minden csontom helyreáll, új vérem támad, a hideg víz keresztül kasul mossa egész belsőmet. Még a bőröm is elváltozik, mint a kígyóé tavaszkor. Milyen élet van itt? Jaj, milyen élet! No, majd meglássa, korán reggel felkelünk, mosdunk, fürdünk, nyargalunk a jó friss esőben. Mezítláv szaladgálunk a hideg harmatos fűben. Meglássa ön, ha csak egy hónapig itt lesz, mennyire átváltozva érzi magát.
De instálom alásan, én korán sem azért jöttem ide, hogy itt mosdjam és fürdjem és igyam a vizet napszámban.
De hát miért? Itt nem szabad más kúrával élnie. Priznitznek csak egy gyógyszere van. És az a hideg víz.
Köszönöm alásan, én nem vagyok beteg, semmi bajom sincs. Azaz tulajdonképpen igenis nagy bajom van, egy egészen egzotikus valami nagy baj.
Halljuk, halljuk.
Méltóztatik tudni, hogy kőcserepi tanácsos engem milyen rútól rászedett, ugye, bár...
Hogy ne tudnám. A leánya kezét ígérte önnek, s azután ráfogta, hogy a nejébe szerelmes... S megugrasztotta onnan. Ez zseniális ötlet volt tőle. Kőcserepi ezúttal igen elmés volt.
Persze, jó elmészség volt Kőcserepinek az én követeléseimet kivetni a nyakából, és azokat mind méltóságodra hárítani vissza.
Mit hárított ő én rám vissza?
Tetszik ezt látni? Ez méltóságod írása, amelyben nekem 500 000 forintot kötelez a Kárpáti Zoltán elleni perben tett fáradozásaimért. Azt méltóztatik tudni, hogy én követelésemről lemondtam volna azon esetben, ha Kőcserepi úr föltételeimet teljesíti. Miután azonban ez meg nem történhetett, én kénytelen vagyok előbbi követeléseimet ismét igénybe venni.
De hát ki fogja önnek azt kifizetni?
Kőcserepi úr aligha, mert ő a jószágot vissza is engedte Kárpáti Zoltának. Ő még kevésbé, mert neki semmi köze hozzám.
Talán bizony én?
Igenis. Azt tetszik gondolni talán, hogy én magamat engedem kijátszani? Talán azt mondja méltóságot, hogy én erről a kötelességemről lemondtam? Van erről valami írás? Nincs egy betű sem. A szó nem bizonyít. Verba volant, scripta moment. A szó repül, a sor marad. Vagy talán azzal hiszi méltóságot magát védelmezni, hogy... Az a jószág kezére nem került soha. Tehetek én arról, hogy méltóságot cessziót adott róla Kőcserepinek, hogy 24 000 rongyos forintért elprédálta egész úri birtokát? Tanácsoltam én ezt méltóságodnak? Nem méltóságod erőszokolta el rám a cessziót? Nem erőnek erejéből küldötte Kőcserepihez?
Mi az? Mit akar tőlem? Hé, segítség! Gyilkosok, rablók! Meggyilkolnak! Segítsenek! Szabadítsatok meg!
A nagy riadalomra összefutott a fürdői cselédség és a szomszédok. Víztől csepegve borzasan rohantak Abellino szobájába, aki kézzel lábbal kapálózott pokrócai között és folyamatosan kiabált.
Gyilkosok! Tűz van! Segítsetek!
Esküszöm, hogy egy ujjal sem bántottam a nemes báró urat. Nézzék, nincs nálam sem pisztoly, sem penicillus, sem egyéb öldöklő eszköz. A nagyságos úr minden bizonnyal megőrült. Talán a vér a fejében ment a hideg víztől, s attól egyszerre megzavarodott.
Hazudik! Ne tartsatok vissza! Engedjétek meg, hogy a nyakát kitekerhessem ennek az embernek!
Azt persze nem engedték neki. hanem ahelyett eltávolították Maszlacki urat, a Bellinót pedig a zuhany alá vitték, s addig húzták a fejére a vizet, amíg azt nem mondta, hogy nem haragszik.
Vagy én nem maradok itt, vagy azt az embert kergessék el innen!
A fürdő tulajdonos leleményes ember volt. Amint megértette a két úr közötti viszály okát, rögtön sietett Maszlacki úrhoz.
Soha e perctől fogva nem látta a Bellino többé Maszlacki urat. Ha személyesen nem ismerte tiszteletét tenni, jöttek a levelei, amelyekben kért, könyörgött, fenyegetőzött.
A Bellino futott előle egyik városból a másikba, de hiába. Mikor már azt hitte, hogy egyszer-egyszer jól elrejtőzött valahol, megint csak kapja a veszedelmes leveleket, s ismét fut odább, mint a hajtott róka. Végül az országból is elköltözött. Maszlacki úr más eszközöket talált ekkor. A Bellino hol itt, majd amott bukkant egy őt illető szerelmes nyilatkozatra valami külföldi lap hátulján.
Báró K. Béla urat felszólítja Maszlacki Gábor, hogy ki nem fizetett ügyvédi díját térítse meg, különben az egész nevét ki fogja tenni.
Kárpáti Bélát, mert az Abellino már végleg törlődött a megszólításából, azonban nem látta senki. Honlétéről mindenki hallgatott, vagy csupán történetét befejezni látszott.
Báró Kárpáti Bélával igen nevezetes közlendői vannak Maszlacki Gábornak.
Abellino dühösebb volt egy vért szagolt kannibálnál. Nem tudott magán segíteni ez ember ellenében. Végre is Zoltán sokalta meg a dolgot. Felszólította Maszlackit, hogy szabjon valami árát annak a lemondásnak, miszerint nem hozza többet összeköttetésbe a kárpáti nevet a saját becses nevével. S békét hagy Abellinónak és Kőcserepinek és a többi jámbor embernek.
Kárpáti Zoltán úrnak tisztelettel jelzem, hogy nagybátyja Kárpáti Béla kint lévősége meghaladja a 100 000 forintot. De én nem szeretném önt kellemetlen helyzetben tudni, rokonak könnyelműsége végett. Így megelégszem úgy 50 000 forinttal is.
Maszlacki hetekig nem kapott választ a költségek térítésére, míg végül úgy hányta vetette a számokat, hogy megelégedett 6 000 forinttal is, amelyet Zoltán azután kifizetett neki Zoltán Kovács által. Átvette tőle Abellino ott feledett iratait, s tudtára adta, hogy szavát se hallják többet ez ügyben, mert ha még egyszer valahol, valami úton, módon előhozza ezt a tárgyat, Zoltán nem fog sokallani 5 forintot egy korbácsért és 200-at azért a gyönyörűségért, hogy azzal Maszlacki úron hatalmaskodást kövessen el a magyar jus privátum kriminále értelmében.
Azóta nem tudnak Maszlacki úrról mások, mint azok, akiknek pénzt kölcsönözget irtóztató uzsorára. Azoknak pedig úgy kell, minek mennek hozzá. Múltak az évek. Az egyik ott ül a Dunai Lánchíd oszlopán, nagy szellemének ez örök emlékén. Lábai előtt terül két zajos város, lábai alatt folyik égszint játszó folyam. Messze, távol, Greffenberg hűs hegyei között roskatag férfi támaszkodik a levágott fenyőtörzsre. Erőt vesztett vonásain a kelő nap fénye ragyog, sugárait nem látja ő, csak melegét érzi annak. Egy összetört remek mű. Ti pedig, Kárpáti Abellinók, Berci Tivadarok és a többi, szeretetreméltó képmásai könnyű vérű barátainknak, haladjatok tovább is mulatságosabb pályáitokon. okulva mások szomorú végzetén, s ne hallgassatok a poéták unalmas prédikációira, akik úgyis csak azért korholják mások viseletét, mert ők nem tehetnek hasonlóan.
Mióta Kárpáti Zoltán megtért ősei lakába, a kárpát-falvi kastélynak nincsenek rémei, de van örömhangja reggeltől napestig. Ő kivívta magának a sorstól, hogy neki néhány évet előlegezzen a mennyországból, mert a boldogságot nem elég megérdemelni, azt alkotni is kell tudni. Évekkel később egy hírlapi hirdetményben olvasta Zoltán, hogy egy hirtelen elhunyt különc főúr, Kőcserepi Dániel budai villáját fogják nyilvánosan árvereztetni. Mélyen elszomorodott rajta, s rögtön elrendelte ügyvédjénél, hogy a villát minden benne levő tárgyal együtt vásárolja meg számára. Ne jusson semmi idegen kézre abból, ami valaha Vilmájé volt, azon leányé, aki oly nagyon szeretett, és olyan sokat szenvedett.
Zoltán később maga is felkereste a helyet. Szép neje karján lépett az elhagyott kertbe, hol évek előtt legelőször találkozott Vilmával, s hol úgy féltette kicsikéjét. A két fiatal most ott áll, egymást átölelve. Olyan szomorú mind a kettő, és mégis olyan boldogok. Nem irigylek valamit jobban, mint azon regényíró boldogságot, ki bevégzett művével meg van elégedve. Hasonló gyönyörűségben nem tudom magamat részesíteni, s őszintén meg kell vallanom, hogy a kivitelben mindig hátra maradok saját eszményemtől. A pirulni tudás évei a legköltőibb évek. Végül a tisztelt közönség megnyugtatására ünnepélyesen megígérem, hogy a kárpáti család genealógiáját tovább folytatni nem törekszem, s Zoltán boldog házasságából nem következik ismét egy új regény, mely májustól decemberig kísértsen az igen tisztelt Pesti Napló tárcájában, melynek érdemdús szerkesztője iránt azon példás baráti türelemért, hogy regényem hosszas menetelét szelíd rezignációval végigvárta, és engemet soha azon fenyegetéssel nem ijesztgetett, hogyha nem sietek, embereimet röviden összeházasítja. Őszinte köszönetemet kifejezni el nem mulaszthatom. Pest, 1854. december 23-a. Teljes tisztelettel. Jókai Mór.
Hangzott Jókai Mór Kárpáti Zoltán című regényéből készült rádiójáték 20. befejező része. Szereplők: író Tokai Csaba, narrátor Kálid Artúr, Maszlacki Gábor Bolla Róbert, Kárpáti Zoltán Széles Tamás, Kárpáti Abelino Bozsó Péter, Szentirmai Flóra Létai Dóra, Varga Péter, Pataki Ferenc, Rongyos Alak, Maróti Attila, Öreg, Barát Attila György. Hangmérnök Sersznyev Csaba, gyártásvezető Pentelényi Kovács Tímea, zenei szerkesztő Hortobágyi László, rendező Balatoni Monika.
Ön
A Kossuth Rádió műsorát hallgatja. Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. Kossuth Rádió Szombathelyen 93 MHz.